A mi segítségünk, adventi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk első versének éneklésével. 167. dicséretünket keresztség kiszolgáltatására készülve énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, rokonok, ünneplő gyülekezet! Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből szeretnék még egy igeverset elolvasni, az első résznek az 5. versét, amely így hangzik. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Hogy a két ige hogyan függ össze, azt hiszem, hogy azt fel lehet ismerni. Jézus azt mondja a keresztség szereztetési igébe, hogy tegyétek őket az én tanítványaimmá, hogy megtartsák azt, amit én parancsoltam nektek. Pál apostol pedig erről a parancsról ír, hogy mi is az Istennek ez a nagy parancsa, vagy Krisztusnak az a parancsa, amit átad a tanítványoknak. Nyilván ez a kifejezés számunkra egy kicsit idegen, olyan negatívabb hangzású, hiszen a parancs mögött mindig valami kényszert érzünk, vagy érzékelünk, mindig úgy tűnik, hogy van valaki, aki magasabb, akinek a hatalma az belefolyik a mi életünkbe, azt irányítani akarja, akár úgy, hogy mi abba beleegyezünk, akár úgy, hogy nem egyezünk bele. Az valamiféle utasítás akar lenni, és ott az erőviszonyok mindig igen jelentősek. De ha azt mondom, hogy Jézus a szeretet parancsát adja tovább a tanítványoknak, akkor egy kicsit megenyhül a lelkünk, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor ez más. Akkor ezt azért el tudom fogadni. Mert a szeretet az valami olyasmi az életünkben, amit úgy érezzük, hogy természetszerűleg meg kell erősíteni. Ígéretekkel, szavakkal is sokszor, de nyilván cselekedetekkel. Pál apostol pedig ennek a szeretetnek a hogyanjáról ír. Pont arról, ami a legjobban érdekel bennünket. Amikor egy kisgyermeket a kezünkbe veszünk, amikor szülőként átöleljük, akkor az nem kérdés, hogy szeretem vagy nem szeretem. A kérdés inkább az, hogy hogyan kell jól szeretnem, hogyan tudom megadni neki azt, amire szüksége van, amire valóságban van szüksége. És Pál apostol erre három dolgot mond, nyilván a teljesség igénye nélkül, de érdemes ezeket megszívlelni. Azt mondja, hogy a parancsnak a célja az a szeretet, ami tiszta szívből fakad, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből. Tiszta szívből fakadó szeretet. Talán a gyermekeink azok, akik leginkább közel hozzánk azt az életérzést, amikor az ő értük való aggódásba, igyekezetbe, törődésbe megértjük azt, hogy valakinek az élete fontosabb nekem, mint a sajátom. Ekkor értjük meg úgy igazán, hogy a szeretetben megelőz valaki más. Hogy az, ami én vagyok, az igazából azonnal felcserélhető az övére. Hogyha nekem szükségem van valamire, de neki is szüksége van valamire, akkor ő élvezi az elsőbséget. Néha ebben nehezen törődünk bele, és ezt mondja Pál apostol, hogy a tiszta szívből való szeretet az ezen nem aggályoskodik, nem aggodalmaskodik, az nem érzi féltékenynek magát egy másik ember mellett, hanem elfogadja azt, hogy most neki talán éppen több szeretetre van szüksége, több törődésre vagy odafigyelésre. A gyermek nagyon aranyos dolog. Azt mondanám mai szóval, nagyon cuki. Csak valahogy az életünkben nagyon nehéz küzdelmeket hoz. Az önmagammal való küzdelmeimet is előtérbe hozza. Hogy mennyire szeretem magamat, mennyire szeretem a másik embert. És lehet, hogy nem is a gyermeknél kellene kezdődjön ez az érzés, hogy ő érette mindent megteszek, és így szeretem, hanem már hamarabb kellene kezdődjön, amikor a társamra tekintek. Hogy az ő élete megelőzi az én életemet. Ezt nevezzük kapcsolatnak, ezt nevezzük házasságnak. A szeretet az tiszta szívből jön. Abba benne van az önzetlenség. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy ez a szeretet jó lelkiismeretből kell megszülessen. Ez a lelkiismereti kérdés állandóan ott van az életünkben, pont talán azért, amit az előbb is elmondtam, vajon mindent megtettem, vajon jól megtettem, vajon jól igazgattam az életét. Ez sokszor inkább akkor jön elő, amikor már felnőttként szemléljük a gyermekeink életét, és látjuk az ő útjukat, hogy jó irányba mennek, vagy rossz irányba mennek. Ilyenkor jönnek ezek a lelkiismereti kérdések, és tüskék bennünk, hogy vajon mit rontottam el? Hogyha nem ott tartanak, ahol szeretném, hogy tartsanak. Sokszor azonban ebbe annyira belemélyedünk, hogy egy ilyen önvádaskodás lesz, ami lehet, hogy nem is rajtunk múlik, hiszen ezeknek a gyermekeknek egyszer lesz egy saját élete, saját döntéssel, és onnantól kezdve felelősek is ezekért a döntésekért. De addig, amíg életközösségben vagyunk, addig nagyon fontos dolog, hogy milyen a lelki ismeretem közbe. És ez egy nagyon érdekes és nagyon jó kis műszer, amit Isten kitalált az életünkben, ami tudja jelezni azt, hogy ha valakit elhanyagolok, vagy nem figyelek oda, vagy hogyha valahol túlkapásaim vannak, vagy valahol nagyon alul teljesítek, akkor egyből jelez. Csak ezeket a jelzéseket komolyan kellene venni. Ott az embernek meg kéne állni, és kéne gyorsan igazítani, mert ha hagyjuk elmenni a dolgokat, akkor azért ez a műszer is becsapható, nem fog tökéletesen működni, és akkor az életünknek nagyon sok rossz következménye lesz a kapcsolatainkban is. Tiszta szívből, jó lelkiismerettel, és aztán hozzáteszi Pál apostol, hogy és képmutatás nélküli hitből. A gyermekek előtt nem lehet megjátszani magunkat. A gyermekek nagyon jól leveszik azt, hogy mi van bennünk. Eljátszhatjuk azt, hogy mi tökéletes pár vagyunk, mint szülők, eljátszhatjuk, hogy ez egy szép család, hogy mi mindenkire odafigyel, de a gyermekek akkor is érzékelik. Bennük is van egy ilyen nagyon finom érzékszerv arra, hogy ez most igaz vagy hamis. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hó, dehogy is, a gyerekek mindent elhisznek, az összes mesét, a minden dolgot. Lehet, hogy ezeket a mesevilágokat jobban be tudják fogadni, de sokkal jobban ismerik a valóságot is. Jobban ismerik azt, hogy mi az, ami játék az életünkbe, és mi az, ami igazi és komoly dolog. Ez az úgy csinálok, mintha. Mintha hinnék dolgokba, mintha reménykednék, úgy csinálnék, mintha ez jól működne, ezt ők valahol nem tudják befogadni, hanem inkább rákérdeznek erre. A saját egyszerű kérdéseikkel, a magatartásukkal. Nem olyan régen egy óvónénivel beszélgettem, és kérdeztem, hogy ugye milyen nehezek ezek a mai gyerekek, és azt mondta, nem a mai gyerekek nehezek, a szüleik nehezek. És nagy igazság van benne. Tehát, hogy ott van valahol az életükben az, amit megkérdőjeleznek a viselkedésükkel, hogy ez most tényleg így kell csinálni, vagy nem így kell csinálni, ez a helyes, vagy nem ez a helyes. Amikor Jézus azt mondja, hogy tanítsátok őket, hogy tanítványaim legyenek, és parancsoljátok meg nekik, hogy tanuljanak meg szeretni, akkor ezt kéri tőlük, hogy ez a szeretet, ez tényleg tudjon tiszta lenni, tiszta szívből jövő lenni, tudjon képmutatás nélküli hitből jönni, és jó lelkiismeretből. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni most ezt a kisgyermeket, amelyet idehoztatok számunk az Isten elé. És mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd kérem a gyülekezetet is, hogy tegyen fogadalmat. Jöjjetek, közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És először kérdezem a szülőket és keresztszülőket, és kérem, hogy hallható szóval és lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Hajtsunk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkéval Istenünk, előtted állunk meg, és tesszük oda mi életünket, amelyet arra hivattál, hogy kisgyermekek életét befogadja. Csak te látod, hogy mennyire vagyunk erre felkészültek, hogy a szeretetünk mennyire tud tiszta lenni, jó lelkiismeretből való, és képmutatás nélküli hitből születő. De segíts bennünket, hogy az az öröm, amely az ő érkezésével betölti az életünket, az folyamatában megmaradjon, hogy tudjunk adni és tudjunk kapni egymástól, hogy ez a közösség áldott legyen. Így köszönjük meg azokat, akiket megajándékoztál ezzel a kisgyermekkel. Így kérünk, hogy hadd lehessenek bölcsek, hadd lehessenek türelmesek, hadd tudják úgy nevelni, hogy megismerjék a te nagy parancsolatodat. És köszönjük azt is, hogy gondot viselsz mindig azokról, akik nekünk a legkedvesebbek, ahol tudjuk, hogy a mi erőnk nem elég mindenre. Szülőként is sokszor átéljük azt, hogy nem tudunk mindent megtenni a gyermekeinkért, de te mindezeknél hatalmasabb vagy, tudod őrizni, formálni őket, és arra az útra állítani, amelyen akarod, hogy járjanak. Így imádkozunk most is ezért a kisgyermekért, testi és lelki növekedéséért. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged.
Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, és szeretettel jelzem, hogy itt elől vannak még azért helyek, nyugodtan előrébb lehet jönni, a padokban is látok, meg itt a székeken is van néhány. Folytassuk Isten tiszteletünket a 445. dicséretünknek az első 3 versét énekelve. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Isten igéjét olvasom adventnek ezen az első vasárnapján Hóseás prófétának a könyvéből, Hóseás könyvének a 6. fejezetéből az első 6 verset. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kelt, 3. föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, amely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő. vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéletem napvilágra jön. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva együtt, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán mindent megfogalmazott az ének szerzője, amit mi is érzünk, hogy valami késztetésünk van, hogy feléd induljunk, de annyi minden leköt, megakadályoz. Talán a csüggedés, talán a reménytelenség, talán sok élethelyzetnek a feladása. De azért mégis vesszük a bátorságot, vesszük az utolsó erőnket, és indulunk. Emlékeztetnek a régi ígéretek, fogadkozások, hogy mennyi mindenre azt mondtuk, hogyha megkapjuk, hogyha segítesz, akkor majd jobban odafigyelünk rád. Feszíti is a lelkünket, hogy nem így történt. Sok kérdés is meghúzódik e mögött, hogyha szeretsz, akkor miért sújt a te vessződ olykor bennünket, hogy mit kell ebből kiolvasni, kiérteni, és hogyan kell erőt meríteni belőle, hogy tovább tudjunk indulni. Advent első vasárnapja van, nekifutunk egy olyan távnak, ahol szeretnénk is megérkezni a célhoz. Nem csak szaladni végig, hanem valamit várni, ami formál, ami beteljesíti az elképzeléseinket, gondolatainkat, de leginkább talán a te akaratodat. Így köszönjük meg, hogy elindulhatunk ezen az úton együtt te veled, és bízhatunk a te hűségedben, hogy végig kísérsz minket. Légy itt ezen a mai napon is, ezen a mai Isten tiszteleten, a te igéddel, szent lelked által, hogy formálódjék a mi életünk, és a tiéd lehessünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 312-es számú, már adventi dicséretünk első versével. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Alapigénket olvasom Hóseás próféta könyvéből, a 6. fejezetnek az első verséből, és a 3. versnek egy részéből. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Foglaljuk el a helyünket. Nem titkolhatjuk el, hogy az advent ideje azért már az esztendőnek az a vége, ahol az ember igencsak megfáradt, igen sok mindenen túl van, és éppen hogy csak él, így szoktuk mondani. És ilyenkor kellene az embert egy kicsit még valamivel meglökni, ilyenkor kellene még megdopni, egy kicsit doppingolni magunkat lélekben is, hogy azért az az ünnep az ne sikkadjon el a legvégén ennek az esztendőnek. Az advent az valahol mindig úgy jelenik meg a várakozásainkban, hogy hozzon valami melegséget, békességet, Így is várakozik ebben a szent időben az ember, szeretne elcsendesedni, és van egy ilyen nagy váradalma is emellett, hogy és most már hadd ne fájjon. Már fájt eleget ebben az évben az, ami történt, amit átéltünk, amit kaptunk, ami sújtott, de ez most már ne fájjon. Ilyenkor az egyszerűbb utakat próbáljuk keresni, talán éppen ezért, hogy újabb fájdalmakat kerüljünk el. Ilyenkor kimossuk az ünneplő ruhánkat, leporoljuk a díszeinket, kitakarítjuk az otthonainkat, és kivasaljuk a ráncainkat is. Azokat a redőket, amelyek úgy belegyűrődtek az életünkben, ebben az esztendőben is, megpróbáljuk egy kicsit simábbra egyengetni, és aztán azokat a szállóigéket és jelszavakat, amelyeket ilyenkor illdomos elővenni, azokat mi is elővesszük. Azért ez mégiscsak a szeretet ünnepe. Azért mégiscsak oda kéne figyelni egymásra. Azért csak mégis rendezni kéne egy-két olyan kapcsolatot, amit azért el kell simítani ahhoz, hogy ne legyen nyugtalan a lelkünk egy ilyen ünnepben. Ebben, ha belekapcsoljuk ezt a Hóseási bibliai szakaszt, akkor van egy rész, ami nagyon szépen bele is illeszkedik. Hogy az Úr jön, gyógyít és megkötöz. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert pont arról szól, amit mi is várunk ilyenkor, pont arról szól, hogy az Isten is beleigazít a dolgainkba, és így kisimítja. Ennek a néhány versnek azt a címet adták a Biblia szerzői, hogy a nép bűnbánata csak múló hangulat. És úgy elgondolkoztam, hogy hát igen, ez az advent, ez is egy olyan múló hangulat. Legalábbis, ha így csináljuk, ahogy most az imént felsoroltam, akkor ez egy igen múló hangulat lesz. Viszont megszólal benne a próféta, és ő meg nagyon kemény, és kemény beszéd, amit elmond, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz. És ettől kezdve arról kezd beszélni, hogy ez egy nagy menet lesz. Itt most harcolni fogunk, itt most küzdeni fogunk, és az is lehet, hogy sebeket is fogunk szerezni. Valaki vállalja ezt, vagy nem vállalja. Akarja ezt, nem akarja. Így indul neki, nem így indul neki. Ezt azért csak el kéne dönteni. Meg lehet oldani így is, hogy kivasaljuk a dolgainkat, hogy megsimogatjuk egymást, és lesz egy múló hangulat. És meg lehet úgy is oldani, ahogy azt mondja a próféta, hogy térjünk meg az Úrhoz, mert ő meg fog sebezni, de hidd el, hogy be is fog gyógyítani. Megver, de be is kötöz bennünket. Megint hadd legyek egy kicsit ilyen modern, és hadd használjam a kifejezéseket, amit a mai fiataloktól tanulok én is. Gyógyulás és bekötözés az oké. De megsebezés és megverés az nem oké. Az nem valahogy az arra most nincs lelkületem, arra most nincs hangulatom. És mégis ebben készít valami olyasmit az Isten, ami megáldaná, ami megszentelni, ami megformálná újra a mi életünket, és erre tényleg szükségünk van. Azt mondja, törekedjetek megismerni az Istent. Mert ugye ez a gond, hogy az alany az nagyon egy ebben a kijelentésben. Ő az, aki megsebez, és ő az, aki bekötöz. Nem arról van szó, hogy az élet kapta sebeket, majd most bekötözi az Isten. Nem arról van szó, hogy valaki megvert, és akkor ő engem most ápolgatni fog. Hanem az alany egyezősége nagyon nyilvánvalóan azt mondja, hogy itt most Isten vág meg. Isten nyúl belém, és nem biztos, hogy ez kellemes lesz. Törekedjetek megismerni az Urat. Hát most már én is kíváncsi vagyok, hogy ki ez az Isten. Ki az az Isten, aki kockáztatja azt, hogy én szeressem őt? Mert ki az az ember, aki kockáztatja, hogy én szeressem őt? Aki nekem megmondja a valóságot, vagy az igazságot? Mi inkább elhallgatjuk ezeket, hát nem mernénk előállni, és nem mernénk azt mondani a másiknak, hogy te ezt most nagyon elrontottad. Ítélkezés is lenne, sokszor tudom. De Isten kockáztatja azt, hogy őt ne szeressem. Ő nem egy jófajta reklámot akar csinálni magának a karácsonnyal is, hogy mindenki őt ünnepe, és azt mondja, hogy hát Isten, hogy szeret minket? Azt mondja, hogy megsebezlek és megverlek. Megsebez. Most az, hogy hagyja, hogy megtörténjenek velem dolgok, vagy az, hogy ebben a belehagyatkozásban benne van az is, hogy na jó, akkor csináld végig, akkor próbálkozzál, akkor üsd meg magad. az most talán lényegtelen. De az, hogy Isten fájó pontokat tud érinteni az életünkbe, az biztos. És ezt nem nagyon szereti az ember. Vannak olyan tabu témák, amiket mi mindig kínosan kerülünk is, hogy az ne kerüljön szóba, közöttünk se. Vannak nagyobbak, ilyen az elmúlás, a halál kérdése, az, hogy mi lesz az életünkkel utána, de ilyen kérdések talán azok is, amelyek a hétköznapokban is feszítenek bennünket, amelyek arról szólnak, hogy elhiggyem-e a másiknak, amit mond, vagy ne higgyem el. És ezt nem merem igazán magamnak se feltenni, mert félek attól, hogy be fog csapni valaki, félek attól, hogy félre fog vezetni. Nagy tabu kérdés az is, hogy én rontottam el dolgokat, vagy pedig ezek próbatételek, amelyekben benne kell lennem, amelyeken át kell menjek mindenképpen. Amikor elérkezünk az advent idejébe, akkor az ember nem akar ezekkel úgy szembesülni. És hát az Isten, amikor azt mondja, hogy és megver, akkor arra gondol, hogy vannak olyan elvesztett csatáim, ahol én alul maradtam. Ahol tényleg vérzősebbeket szereztünk. Hogy megküzdöttünk sok mindennel ebben az évben is, és korán sem lehetne azt mondani, hogy mindegyik harcot úgy vívtuk meg, hogy győztünk is volna. Nagyon sok erőnk ott maradt, nagyon sok dolgot nem tudtunk a helyére igazítani, nagyon sokszor úgy jött ki a lépés, hogy egy betegség mindent elvett tőlem, többen a gyülekezetben is voltunk, vagyunk így, akik azt érezték, hogy az Isten úgy szépen beledöngöl a földbe, és szinte mindent elvesz, és kiszolgáltatva ott vagyok, akár egy kórházi ágyon is, és azt kérdezem, hogy na és akkor mi jön még? Egész addig fogod csinálni, amíg én kimúlok, amíg végem lesz? Törekedjetek megismerni az Urat. Persze könnyebb lenne egy gennyes sebet bekötözni, és azt mondani, hogy menj el, mert meg fogsz gyógyulni. Meg is tették sokan ezt másokkal, és nagyon elfertőződött az a seb, és utána lehet, hogy annak halál a vége. Ha megismeri valaki az Istent, akkor azt is tudja róla, hogy ő nagyon bátran mer szeretni bennünket. Kicsit utalnék a keresztségben elhangzottakra is, hogy Isten nem játssza meg ezt a szeretetet, hanem inkább nagyon bátor benne. Mer neki kezdeni egy olyan műtétnek is, amiről eleve tudja azt, hogy ez fájni fog neki is, és nekem is fájni fog. Hogy Isten hagy sokszor egy kicsit meghalni azért, hogy utána fel tudjon éleszteni valami egész másra. Hogy olyan életérzések is megszülessenek, vagy gondolatok bennem, amik mástól nem születnének meg. Hozok jézusi példákat is, ismerteket voltam, akár talán éppen a múlt héten is említettem itt a gyülekezetben, az igehirdetésben, de milyen bátor az a Jézus, aki azt üzeni Máriának és Mártának, hogy majd fogok jönni, de megvárja, amíg Lázár meghal. Amíg megvárja azt, hogy mindent elveszítsenek, hogy úgy kelljen visszaadni nekik egy elveszített embert. Milyen bátor az a Jézus, aki nem mondja azt a gazdag ifjúnak, hogy gondold meg, maradj itt mellettem, vigyázz, bajba kerülsz, hanem azt meri mondani, hogy eredj el, menj el. Ha nem tudod azt vállalni, amit az én követésem jelent, én elengedlek. Mennyire bátor a tékozló fiúnak az édesapja, amikor azt mondja, hogy elmehetsz a semmibe. Tudja nagyon jó, hogy semmi jó nem lesz ebből, hogy mindent el fog veszíteni, hogy a legnyomorultabb állapotba fog elkerülni. De bátran szeret, mert utána hazavár, vagy hazahív, vagy keresni akar. Megsebez, de készül arra, hogy bekötözzön. Nyilván, hogy akkor mindkét állapotban ott kell legyek az Isten közelébe. Mert ha ott vagyok, amikor megsebez, de nem megyek oda, hogy ő kötözzön be, akkor akár el is tudnék vérezni. Akkor ezek a sebek azért nagyon erősek ahhoz, hogy én ne találjak rá megoldásokat, vagy jó magyarázatokat. De azt is mondja a próféta, hogy de a hűsége nem olyan, mint az emberé. Az ő hűsége az nem reggeli felhő, nem olyan korán tűnő harmat, ami felszáll és semmit nem tudott megöntözni, hanem azt mondja az Istenről, hogy ő biztosan eljön, úgy, mint a hajnalhasadás, az a hajnalhasadás, amely a sötétségbe beletör, ahol elkezdi azt megnyitni, abból lesz világosság, és az az eső, ami áldást tud hozni. Nyilván egy olyan vidéken, ahol ez a próféta él a pusztában, a semmi közepén, ahol minden csepp eső aranyat ér, és alig várja az ember szomjúhozóan, az, amikor látja az embereknek azokat a felhőszerű ígéreteit, amelyeket hol megtartanak, hol nem, akkor nagyon bele van keseredve. Amikor látja azt a harmatot, ami semmire nem elég, hogy megzöldítse a tájat, akkor elveszti a reménységét. És ezzel szembe hozza az Isten hűségét és irgalmát, és azt mondja, hogy az ő eljövetele biztos. Az Isten soha nem hagyott cserbe bennünket, és hogyha valami munkát elkezdett az életünkbe, akkor tudja azt, hogy az be is akarja fejezni. És az adventi időszak is erről szól. Mi mindig úgy emlegetjük, hogy a nagy várakozás. De igazából az advent szó maga is azt jelenti, hogy a megérkezés, hogy az Isten meg is érkezik ebben. És lehet számolni, ez jelenti azt a reményt, amiről Pál apostol így ír, hogy a remény pedig meg nem szégyenít engem. Mi mindig azt gondoljuk, hogy szégyent fogunk vallani az Istenbe vetett hitünkkel, vagy a belé való kapaszkodásunkkal, mert nem látjuk azokat az áttörő nagy erőket, amelyeket meg lehetne mutatni másoknak, hogy na látod, ilyen az Isten hatalma. De az Isten megszégyenít még ebben is minket. Mert azt mondja, hogy az ő eljövetele az biztos. És aztán olyan szépen zárja a próféta, mert azt mondja, hogy szeretetet kíván, és nem áldozatokat. Ez egy nagyon jó adventi útmutatás lenne. Szeretetet, és nem áldozatot. Nem újabb önsebzésekre van szükség. Nem lélekmarcangolással kell készülni. Néha ebbe is beleesünk. Nem úgy, hogy rakásra gyűjtjük az áldozatokat, és megpróbálunk ebből valamit Istennél a magunk javára iratni. Ez egy kicsit olyan depressziós advent. Az, amiben kapkod az ember, amiben nyugtalan az ember, amiben megpróbál megfizetni dolgokat az ember, hogy azt visszakapja, hogy az az enyém legyen újból, megfizetem, csak te is gyógyíts meg. Ha kell, adok neked 4 vasárnapot, és eljárok a templomba. Elmondok nem tudom én hány imádságot, csak valami változzon. És erre megszól az Isten, és azt mondja, hogy nem kell az áldozat. Az kellene, hogy megértsd azt, hogy én szeretlek, és te is szeress engem. Hogy létrejöjjön egy olyan közösség, amiben én is tudok munkálkodni, ahol nem csak ez a görcsös igyekezet van bennünk, amit mi meg akarunk valósítani, hanem ahol az Isten is tehet valamit, már végre érettünk. Ha egy kicsit jobban megtanuljuk szeretni őt ebben az adventben, meg fogjuk látni az eredményeit. Akkor fogjuk érezni azt, hogy nem csak sebeket kaptunk, hanem azok kezdenek beforradni. Hogy azokat valaki gyógyítgatja, azt valaki meg fogja teljesen gyógyítani. Ha ő megsebez, akkor begyógyít. Ha magadat megsebzed, vagy ha ez a világ sebez meg téged, mert kiszolgáltatod neki magát, akkor ez az ígéret nem áll. Ők nem fogják azt mondani, hogy majd bekötöznek. Csendesedjünk el, és kérjük az adventben az Istennek azt a bátorságát, hogy nyúljon hozzá az életünkhöz. És kérjük azt, hogy nekünk is legyen annyi bátorságunk, hogy ezt megengedjük neki. Hogy ne egyszerűen egy nagy takarítással, ne egyszerűen egy nagy vasalással, nagy mosással próbáljuk leplezni azt, ami benne van az életünkben, hanem hadd vegye ki az Isten azt, ami nem kell oda. Hogy ne szúrjon és ne fájjon akkor, amikor már nem szabadna fájnia, amikor már annak az örömében kellene lennünk, hogy ott vagyunk az Isten előtt, az Isten kegyelmében, egy szent ünnepen, ami számunkra sokat jelenthetne. Csendesedjünk el, és közösen ezért imádkozzunk.